Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Máté evangéliumának 25. fejezetéből olvasom az első 13 verset a következőképpen. Jézus mondja, akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásaikat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyis ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Eddig a szent ige. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az adventi időszaknak, a karácsonyi várakozásnak köze van a fényhez, a ragyogáshoz, a világossághoz. Ezt nem csak onnan tudjuk, hogy általában ilyenkor azért úgy szépen fénybe öltöznek a városok, talán még a falvak is. Itt éppen Orosházán is láttam, hogy a főbb terek, utcák nagyon szépen ki vannak világítva, és ezt sok más helyen is így teszik. Persze ilyenkor lehetne azt mondani, hogy ez csak profán dolog, ez csak az evilágias fény, de azért azt gondolom, hogy a mi ünnepi hangulatunkhoz is hozzátartozik. Tehát a fény, a világosság az, hát ugye Istentől jön, Jézus maga a világosság, ő a világ világossága, ő az, aki világosságot gyújt a szívünkben, a hitünkben, és éppen ezért egy kicsit úgy megütötte a szívemet ez az ének vers sor, hogy gyújtsatok lámpafényt, és a hozzátartozó ige, a most felolvasott 10 szűz példázata, mert egy picit ez, mintha megfordítaná az adventnek, a karácsonynak az üzenetét, és mintha azt mondaná, hogy az a fény, az a világosság, ami megjelenik a világban, az rajtatok keresztül kell, hogy megjelenjen. Tehát minket szólít meg. És nem azt mondja, hogy majd egyszer csak meglátjátok felragyogni a világosságot, és akkor jön az Úr, és azt csak várjátok meg nyugodtan, hanem azt mondja, hogy gyújtsatok lámpafényt. Nekünk kell világosságot gyújtani? Nekünk kell világosságot hozni a világba? Nem mi vagyunk azok, akik sötétben vagyunk, és rászorulunk a világosságra, és Isten hozza el nekünk, Jézus hozza el nekünk az igazi világosságot? Nyilván érezzük, hogy ez egy látszólagos ellentmondás, hiszen rögtön eszünkbe juthat Jézusnak mind a két kijelentése, az is, amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és az is, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Mécses nem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. És úgy ragyogjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Tehát érezzük, hogy nincs ez ellentmondásban feltétlenül. Mégis azért, hogy egy kicsit szívünkhöz közelebb álljon, vagy gyakorlatilasabb módon szólaljon meg számunkra az a gondolat, hogy mit jelent, hogy nekünk kell lámpafényt gyújtani. Az adventi első üzenetként szólal meg most számunkra itt Orosházán, hogy egy picit ez gyakorlatilasabban és konkrétabban is megszólaljon számunkra, egy picit a fény történetét, a világosság történetét, ilyen majdnem, hogy hevenyészettem, vagy esetlegesen kirakadott néhány bibliai idézet segítségével, hogy tekintsük át, csak hogy egy picit emlékezetünkbe idézzük a fénynek a jelentőségét, a világosságnak a jelentőségét. Hát mindjárt a teremtés, hogy ezzel kezdődik, hogy ugye sötét van, káosz van, Isten lelke lebeg a vizek felé, csak az Úr szól, legyen világosság, és lett világosság. Tehát rögtön a teremtésnek az első nagyon fontos mozzanata ez, hogy legyen világosság. Isten világosságot gyújt. És az, hogy elválasztja a világosságot a sötétségtől, az azt is jelenti, hogy valami módon az Isten egy bizonyos értéktartalmat kapcsol hozzá a fényhez, a világossághoz. Tehát ahogyan nekünk az ellentét párok megjelennek a gondolatainkban, élet és halál, jó és rossz, fény és sötét. Tehát valahogy a fényhez, a világossághoz tartozik a jó és az élet, és mindaz, ami pozitív tartalmú, és a sötét pedig az, ami a halál, ami valamiképpen ami életünknek a sötét oldala, a rossz oldala. Erkölcsileg is a rossz oldala, és minden más tekintetben is a rossz oldala. Tehát a fény az a jó. És aztán ezt nagyon sokféleképpen, nagyon szépen megfogalmazzák Zsoltár vers, amit szoktunk idézni, és még igéslapokra is, vagy otthon ilyen kis fali táblára is ki szoktunk írni. Lábam előtt mégyes a te igéd, ösvényem világossága. Tehát Isten szava, Isten beszéde olyan, mintha kezemben vinnék egy lámpást. Megyek a sötét úton, nem látok előre mindent, de az következő lépéshez szükséges világosságom az adva van. Tehát látom az utat magam előtt, nem kell hasra este, nem kell elbotolnom. Isten szava, Isten jelenléte, beszéde számunkra a világosságot jelenti, a fényt, az eligazodást. Mert a fény az valami módon egy biztonságot is jelent. A sötét az, ami bizonytalan, amit nem tudunk, amit nem látunk, és nem tudom, hogy hova jutok, honnan jövök és hová megyek. A világosság az pedig felszínre hozza a dolgot. Az ember egyszer s mind tehát kiszolgáltatottja annak, hogyha sötétben van, ugyanakkor is rászorul Isten világosságára, de mégis már az ember az Ószövetségben is valami módon az Istennek eszköze, választott eszköze arra, hogy az ő világosságát, az ő fényét valami módon ebbe a világba elhozza. Advent és a karácsonyi történetekhez ugye hozzá tartozik az, hogy ott is megjelent egy nagy fényesség. Ugye a nagyon kedves ilyen jelenet, ahogy a pásztorok megijednek, amikor nagy fényességet látnak, és akkor az angyal megszólítja őket, és rettenetesen megijednek ott az éjszakában, és mondja, ne féljetek, mert örömet hirdetek nektek. Tehát az a fény, ami most megjelent, az üdvösségnek a fénye. Örömhírt mondok nektek. És ugyanígy a csillag is, ami a napkeleti bölcseket vezette, az is a fényével vezette őket oda a betlehemi jászolhoz. És már a messiásról szóló proféciák is összefüggésbe hozták a majdani dávidi utódnak, a messiásnak a születését a világossággal. Ugye legszebb egyik ilyen igénk Ézsaiás könyvéből, a 9. fejezetből, ugye az a jól ismert mondat, hogy a nép, mely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Tehát hogy világosság ragyog azokra, akik addig sötétben jártak. És ez azt jelenti, hogy jön a király, és beteljesednek Isten ígéretei, amiket elmondott. Isten tehát világosságot gyújt a világban, és egyben az emberekre bízza rá az ő világosságát, ahogyan ezt már idéztük is. Amikor a tanítványainak egyértelműen azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nektek kell fényjelenetek, ragyognotok. És ugyancsak egy apostoli levélben kapjuk azt a nagyon szép bátorítást, hogy amíg föl nem kell a nap, és amíg tényleg el nem jön a hajnalosodás, addig a prófétai beszéd jelenti számunkra, tehát mondjuk az ige, az Isten igéjére való figyelés jelenti számunkra azt a fényt, ami szükséges és elégséges ahhoz, hogy eligazodjunk ebben a világban, míg az igazi világosság, tudni, Krisztus a maga teljességében megjelenik, és itt lesz közöttünk, és akkor már ő lesz minden mindenekben. De hogy jön ide a mi lámpa gyújtogatásunk? És hát most nyilván itt a lámpa gyújtogatónál rögtön eszünkbe jutott Reményi Sándor is, aki ugye önmagát határozta meg így módon, hogy a lámpa gyújtogató. Mit jelent ez a világosságnak való megfelelés? És ezzel már kicsit választ is adtam magam számára, hogy ahogyan erre választ találtam az igében, hogy miért mondja Jézus nekünk azt, hogy nekünk kell, vagy legalábbis az ének szava miért mondja nekünk, és az összefüggésben, hogy összhangban áll Isten igéjével, hogy gyújtsatok lámpafényt. hiszen a 10 szűzről szóló példázatban valóban ez van. A mennyasszony barátnői, a koszorús lányok, akik várják, mint hozzátartozók, mint hivatalos vendégek, a lakodalom hivatalos vendégei, mint talán a legbelsőbb körhöz tartozók, várják a vőlegény érkezését. Már maga az, hogy Jézus nagyon szívesen hasonlítja az Isten országát lakodalomhoz, ez, az is elárul sok mindent arról, hogy ő mit szeretne szívünkre helyezni, vagy mit szeretne velünk megértetni, mit szeretne közelhozni hozzánk. Az első csodája János evangéliuma szerint az volt, hogy a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta. És ugyancsak János evangéliuma elején olvassuk azt, hogy keresztelő János a világosságról tett bizonyságot. Nem ő maga volt a világosság, de a világosságról tett bizonyságot. A világosság eljött ebbe a világba, és a sötétség nem fogadta be, vagy nem tartóztathatta fel. A kicsi világosság is fényt gyújt a sötétben, a sötét éjszakában. Egyetlen szál gyertya egy sötét szobában eloszlatja a teljes sötétséget. Valamennyi fény, valamennyi világosság lesz. Lakodalomhoz, mennyegzőhöz hasonlítja Jézus az Isten országát, és itt ebben az esetben a vőlegényt várják. Ahogyan ezt általában a legegyszerűbben szoktuk érteni, valószínű, hogy ez a legkézenfekvőbb magyarázata is valóban, hogy a vőlegény nem más, mint maga Jézus, aki visszatér ígérete szerint, és nekünk pedig az ő híveinek készenlétben kell őt várnunk. A példázatban Jézus nagyon-nagyon reálisan mutatja be a helyzetet, tehát nem idealizálja, hanem azt mondja, hogy hát a vőlegény az kiesik. Hát ki tudja, mikor fog jönni, késő este van már, a lányok elálmosodnak, és az okosak is, meg a balgák is elalszanak. Nem csak a balgák alszanak el, az okosak is, mindenki elalszik, mindenki elfárad, mindenki feladja. Senki nem tudja megvárni. De amikor felharsan a kiáltás, akkor viszont felébrednek. Mind. Megint csak mind. A balgák és az okosak is. A különbség tulajdonképpen csak annyi, hogy a balgáknak nincsen tartalékolajuk. Tehát nem bíznak benne, hogy ki fog tartani, míg odaér a vőlegény. És pont a döntő pillanatban nincsenek ott. Több helyen elmeséltem már, ez egy elég rémisztő, már annyira nem ijesztő, csak számomra akkor nagyon kellemetlen élmény volt. Teológus koromban helyettesíteni jártam egy Tolna megyei kis községbe, egy akkor betegeskedő idős lelkész testvérünket, és hát majdnem minden vasárnap utaztam oda, és végeztem a szolgálatokat, és egyik alkalommal egy nagyon-nagyon kemény tél volt. Hirtelen január elején esett le rengeteg hó, annyira, hogy megbénult az ország közlekedése szinte teljes egészében. A vonatok órákat késtek, ha egyáltalán jártak. És hát én is ott rekedtem a faluban. És hát aztán ugye a második, harmadik nap már, úgy, hát az ember úgy volt vele, hát azért csak nem maradhatok itt a lelkész család nyakán, hát valahogy el kéne próbálnom eljutni vissza Budapestre. És hát így gyalog át mentem a másik faluba, ahol a vasútállomás volt, és hát ott mondták, hogy teljesen bizonytalan, mikor jönnek a vonatok, mert hát óriási a hó, mindenki ott áll, se tudják, hogy most az a vonat, ami megérkezik, az melyik, menetrend szerint. Hát, ha Pest felé megy, akkor majd felszállok rá. És ott álltam már egy jó ideje, mondom, hát valami melegítő italra azért szükségem volna, ez a hosszú úton, de gyorsan elszaladtam a sarki kisboltba, hogy mondom, hát ha eddig nem jött a vonat, akkor hát nem pont most fog jönni. És ahogy kiléptem a bolt ajtaján, aki emlékszik még a csodálatos, sajnos a forgalomból kivont svéd mozdonyokra, a nohabokra, csak ennyit hallottam, hogy és egy ilyen hó, ahogy a porhó így a vagonok után így szállt, akkor húzott ki az állomásról, teljesen esetleges, véletlenszerű időpontban. És én ott álltam a táskámon, meg a remélhetőleg melegítő italokkal. Tehát amikor az ember pont a döntő pillanatban nincs ott, lehet, hogy várt órákig, átfagyott a lába, lehet, hogy nagyon sokat tett már az ügyért, de pont jókor, pont jó helyen nincs ott. Nagyon igazságtalannak tűnik ez, hogy miért marad le az ember, hogyha előtte csomó mindent megcsinált. De talán feltételezhetjük, hogy Jézus nem ijesztgetni akart, és nem azt akarta mondani, hogy le fogtok maradni róla, hanem talán inkább az jutott eszünkbe, hogyha az ember Lehet, hogy minden mást elrontott az életében, csak éppen jókor, éppen azon a helyen jókor ott van, például, mint az a jobboldali Lator, ott a halála órájában pont Jézus mellett haldokolt, és pont az ajkára jött az a fohász, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodban. Ez a pillanat döntő jelentőségű volt az ő életében. Ezért a figyelmeztetést is úgy hallhatjuk, amit Jézus mond, hogy vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, hogy ne rettegjünk, hogy lemaradunk, hanem legyünk elég bátrak ahhoz, hogy merjünk hinni benne, hogy Jézus készen akar találni bennünket. Meggyújtjuk azt a lámpát. És sokszor talán elálmosodunk, sokszor talán lekókad a fejünk, de Jézus azért jön, hogy minket megtaláljon, és felharsan az a kiáltás. És nem titokban jön, nem úgy jön, hogy suttog, hogy nehogy felébresszen, és nehogy észrevegyük, és nehogy véletlenül bejussunk az Isten országába, hanem keres bennünket. Csak ne menjünk el a döntő pillanatban. Ne adjuk fel a döntő pillanatban. Itt most még nekünk dolgunk, hogy azt a világosságot megjelenítsük, ami ha Jézus visszajön, akkor már teljessé lesz. Ahogyan a Jelenések könyvében olyan szépen írja, hogy akkor nem lesz szükség már lámpásra, sőt még napra sem. Tehát még a természetes világító testekre sem lesz szükség, mert Isten lesz minden mindenekben, és ő az ő világossága lesz jelen. És ő lesz jelen teljes egészében. De hogy ő jön el, most ezt a világosságot semmi más, mint a róla tanúskodó ige, az evangélium képviseli. Ez pedig nem mennyei szózatból jön, hanem emberi bizonyságtételből. És ez a mi lámpásunk, hogy tudjuk, hogy kit várunk, tudjuk, hogy kiről tanúskodunk, tudjuk, hogy kinek a fényét tartjuk igazi világosságnak, mert sok hamis fény, hamis világosság van, nem véletlen, ugye, hogy a gonosznak is az egyik ilyen megnevezése a Lucifer, ami pontosan a fénnyel van kapcsolatban, a fény hordozásával, és nagyon érdekes egyébként, hogy Jézus egyik neve is ez, a latin himnuszokban többször olvassuk így Jézust is, mint a fény hordozóját, Luciferként megnevezve, de ő az igazi világosság, még ugye nyilván a gonoszt szimbolizáló Lucifer az, aki a saját vélt fényében elbizakodva szükségszerűen bukásra van ítélve. Sok-sok hamis fény ragyog a világban, nem ezek a hamis fények, amik itt az utcán a fákat és az oszlopokat díszítik, ezek csak az ünnep fényei, de mi tudjuk, hogy az igazi világosság Jézusé, és erről a világosságról tanúskodhatunk, ezt a fényt adhatjuk tovább mi is az ige hirdetésével, a személyes tanúbizonysággal, a Jézusról szóló bizonyságtétellel, hogy mindig készek legyünk az ő fogadására. Imádkozzunk!